Hajrá, magyarok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Fonák és Tenyeres magazin műsorban. Szokás szerint Kreisz Bálint és Farkas Márton beszélik meg, tárgyalják ki az elmúlt hét legfontosabb teniszes, illetve jégkorongos híreit, történéseit. Elsősorban azért a magyar vonatkozásokra összpontosítva. Hát augusztusi hőség lévén ma azért főként tenisszel fogunk foglalkozni, de hogyha adás időnk engedi, akkor teszünk egy pici kitekintést a jégkorongra is. Ejtünk majd arról is szót, maradva Észak-Amerikánál, mert hogy a tenisz elitje most az Egyesült Államokban, illetve Kanadában székel, hiszen a múlt héten Washingtonban, Memphisben voltak ATP-t a WTA tornák, most pedig már Kanadában zajlik mestertorna magyarokkal is, de most picit módosítunk, vagy fordítunk a sorrenden, és a magyarokról, a magyar teniszezőkről, Bondár Annáékról majd adásunk későbbi részében beszélünk, hanem kezdjük azzal, hogy mi történt a múlt heti tornákon. Ugye Washingtonban rendeztek 500-as ATP, illetve WTA tornát, és a férfiaknál Taylor Fritz győzött, míg a hölgyeknél Alexandra Eala révén megszületett az első Fülöp-szigeteki tornagyőztes, vagy tornagyőzelem egészen pontosan, de hát az eső és az időjárási körülmények azért szolgáltatnak témát, hiszen alapjában befolyásolták itt a lebonyolítást. A hölgyek szombati fináléja félbeszakadt, vasárnap tudták befejezni, vasárnapról viszont hétfőre kellett elhalasztani Taylor Fritz és Rafael Hodár döntőjét, úgyhogy ez is téma. Kreisz Bálint itt a stúdióban. Szia Bálint, beszéljünk arról, hogy akkor hogyan is volt ez Washingtonban. Nem minden nap találkozunk ilyennel, hogy effektíve hát belecsúszunk itt az egyik tornából a másikba, hogyha szigorúan nézzük azt, hogy van itt a lebonyolítás.
Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is. Érdekes eset volt ez. Szombaton sok mérkőzést rendeztek még Washingtonban, hiszen a férfiaknál volt két elődöntő, a párosoknál is volt egy döntő, és ott volt a női finálé is, amit elkezdtek, aztán az eső miatt félbe kellett szakítani a második játszma elején, és ez a csúszás vasárnapra is ment tovább. Nagyon furcsa volt azt látni, hogy a döntőt kell tolni egy nappal egy torna végén, mert ez önmagában nagyon sok kérdést felvett. Talán szerencsé volt a versenyzőknek, hogy most egy mestertornát rendeznek, aminek picit lehet lazábban alakítani a menetrendjét, és tegyük hozzá, hogy Montrealban is azért eléggé megnehezíti az emberek életét az eső. Marozsán Fábián már második napja várta a mérkőzését, úgyhogy nem tudott pályára lépni, úgyhogy az ő találkozója tovább csúszott ma estére, reméljük, hogy ma már pályára is tud lépni, és le tudja játszani a saját mérkőzését. Tehát az észak-amerikai kontinensen most azért nem a napsütés van, ebből a 40 fokos időjárásból küldhetnénk nekik egy néhány fokot és néhány órányi napsütést, és akkor nekünk is még bőven maradna, és nekik sem kéne ezzel foglalkozniuk, de viccet félretéve. Önmagában az, hogy egy torna döntőjét kell halasztani, az logisztikai kérdéseket felvet, hiszen általában az események azért, ha mondjuk bérlik az adott helyszínt, akkor vasárnapig teszik ezt meg, a jegyeket is úgy értékesítik, hétfő az munkanapnak számít, nehéz bevonzani azokat a nézőket, akiknek vasárnapra volt jegyük, nyilván külön jegyértékesítést nem lehet csinálni, most akkor mindenkinek, akinek érvényes jegye volt vasárnapra, őket beengedett hétfőn is, de mi van azzal, aki nem tud bejönni? Mi lett volna akkor, hogyha játékosoknak máshova kell utazniuk, egy másik földrészre, és akkor nekik is le kellett volna mondani. Picit olyan ez a helyzet, mint hogyha egy labdarúgó világbajnoki döntőt kellett volna halasztani. Nyilván nem volt akkora a tét, de hogy úgy érezze az ember, hogy egy finálét nem szoktak el halasztani. Tehát ha elsős az időjárás, arra már volt példa a teniszvilágban, hogy kisebb tornák esetében törölték a döntőt, és akkor nem hirdettek győztest, a pontokat meg elosztották, hogy vagy mind a ketten a döntő pontszámát kapták, vagy mind a ketten megkapták a győzelemért járó pontszámot. Talán ebben az esetben korrektebb mind a kettő játékosnak döntőért járó pontszámot adni, hiszen nem tudjuk, hogy ki nyert volna. De olyan, hogy egy nappal eltolják, és aztán lejátszák, ez a ritkább esetek közé tartozik, és főleg azért érdekes ez a washingtoni torna, mert mind a kettő döntőt érintette az időjárás, és lélektanilag szerintem ez egy borzasztóan nehéz helyzetet lehetett főként Hodárnak és Fritznek, akik a férfi verseny utolsó két játékosa maradtak.
Mégis inkább talán kezdjük azért a hölgyek fináliával, mert ugye ott elkezdték szombaton, majd a második játszma tulajdonképpen elején félbeszakadt, és ott talán azért érzékelhető az, hogy ugye Alexandra Jála és Jessica Pegula küzdelméből egyértelműen az előbbi tudott abból profitálni, hogy milyen körülmények voltak, hiszen 4-6-6-4-6-0-ra nyert a Fülöp-szigeteki teniszező hölgy, 20 évesen megszerezte az első WTA torna győzelmét, az utolsó 9 játékot ő nyerte meg. Nyilatkozta is a finálé után, hogy hát olyan érzése volt, hogy ezredjére melegít már be, de hát ugye ő azért a származása szülőhazája révén hozzá van szokva nagy esőzésekhez, tehát ebben már azért volt rutinja, hogy az eső az bizony közbe tud szólni, vagy félbe tud szakítani mérkőzéseket, és hát azért Ejála egy nagyon komoly menetelést mutatott be Washingtonban, hiszen Svitolinát, Oszakát, és még Leila Fernández a címvédőt is le tudta győzni, ehhez jött hozzá az amerikai ellenfele a döntőben, tehát ott azért azt gondolom, hogy jobban, talán még jobban közben szólhatott, vagy tényező lehetett az, hogy itt milyen intermezzó történt.
Igen, valószínű, hogy a női döntő menetét sokkal jobban befolyásolta, még hogyha lélektanilag a férfiaknak még nehezebb lehetett a logisztika, a megvásárolt repjegyek, ezt is hozzátehetjük, hogy aki döntőbe jut, az már abban a tudatban vásárolhatja meg a repjegyét, hogy úgy készül, hogy vasárnap lejátsza a mérkőzését, hétfőn utazhat tovább, tehát itt lehet, hogy ezeket is át kellett szervezni. De Ála egyébként az egész tornán maga biztos volt, és teljesen megérdemelten nyert, csak az első és a döntő mérkőzésén veszített játszmát. Egyébként te is említetted, hogy milyen neveket győzött le, Svitolina, Oszaka, Pegula, úgyhogy Pegulának egy 6-0-át is kiosztott. Nagyon nagy skalpokat gyűjtött, és nem véletlenül jött be ő is a világranglista legjobb 20 helyezettje közé. A Fülöp-szigeteki teniszről Ála előtt nem nagyon lehetett azért hallani, és érdekes az, hogy mondjuk az ő példája mennyire fogja motiválni a honfitársait, azért ő egyre jobban bontogatja a szárnyait, hogyha a Grand Slam tornákról beszélünk, és például Ausztráliában láttam, nyilván ott azért van egy valamilyen fajta közelség, de ami áll a mérkőzésein volt hangulat, ott kint a Melbourne-ben konkrétan 300-400 méteres sor volt szerintem azon a pályán, ahol Ála játszott, mert az ottani Fülöp-szigeteki kivándorolt Fülöp-szigetekiek és a szimpatizánsok próbáltak bemenni, és elképesztő hangulatot csináltak, úgyhogy kirakták egy külső pályára egyébként a mérkőzését, mert nem egy nagy név ellen játszott, de látszik az, hogy ez nem csak neki, mint játékos fontos, hanem van mögötte egy kulturális dolog is, és nagyon sokan támogatják őt szurkolóként is a pályán kívülről. Szóval már csak emiatt is izgalmas az ő története, de ezen a tornán fantasztikusan játszott.
Hát a férfi tornával kapcsolatban ugye említetted, hogy akár az is megoldás lehetett volna, hogy elhalasztják, de azt hiszem, hogy azért mind a két játékos, Taylor Fritz és Rafael Hodár is bízott benne, hogy ezt le lehet játszani, sőt, meg lehet nyerni, mert mindkettőjüknek azt gondolom, hogy nagyon fontos tett volna itt egy tornagyőzelem, hogy a Taylor Fritz ebben a szezonban elveszített már 3 finálét is, Dallasban, Halléban, illetve Stuttgartban mindháromszor egyébként honfitárstól kapott ki, Rafael Hodár pedig másodjára jutott torna döntőbe ebben az évben, gyakorlatilag egy év alatt 400 helyet lépett előre, most már betört a top 20-ba is a fiatal spanyol tehetség, de hát végül is a fináléban csak úgy, mint az évben már egyszer, 7-6-6-4 arányban az amerikai Fritz volt a jobb. Milyen döntőt kaptunk így picit megkésebb, picit spéttel hétfőn?
Hodár esetében elképesztő az a szezon, amit fut, és bár hogyan is zárja majd az idényt, szerintem ő az év felfedezettje, ehhez már azért nem sok kétség férhet, hiába van még hátra egy Grand Slam torna, nagyjából valami teljesen váratlan Grand Slam győztes kellene, hogy ez megváltozzon, és az, hogy ilyen szépen gyűjtögeti a döntőket, hogy már van egy 250-es torna győzelme, és most egy 500-as tornán is, tehát egyen magasabb szinten is megmutatta magát, nem csak salakon, hanem kemény pályán is van már idén ilyen szereplése. Tegyük hozzá, hogy Ausztráliában is volt még egy Challenger torna szinti döntője Canberrában az Australian Open felvezetéseként. De az, hogy bejött a legjobb 20-ba, szerintem az ő esetében már egy fontos dolog volt, és talán ő lehetett az, aki tét nélkül állhatott föl, még hogyha fontos lett volna neki is egy torna győzelem, hiszen minden játékos esetében az elmondható, de aki többet veszíthetett ezen a találkozón, az egyértelműen Taylor Fritz, akinek ott volt már a három elveszített döntője, visszatért most a kemény borításra, aminek ezért kedvező. Most nem honfitársa kellett játszani, de hazai környezetben, újból egy 500-as tornán, és 2025 júniusában nyert utoljára bármilyen ATP tornát, ugyakkor két füves pályás versenyt, és hogyha kemény pályás győzelmeket nézzük, ez a legdurvább, hogy 2024 februárja óta Taylor Fritznek nem volt kemény pályás torna győzelme. Azóta megnyert három versenyt, de mind a hármat füvön, és ez a sorozat, amit szerintem ő mindenképpen le akart zárni, úgyhogy nagyon jó finálé volt, szoros mérkőzést játszottak egymás ellen, és úgy gondolom, hogy Fritz volt az, aki nagyobb teherrel léphetett pályára, de elbírt ezt a terhet.
És hát azt is hozzátetjük Fritz sikeréhez, hogy egyfelől a 11. torna győzelme a túron, másfelől 2022 után tudott ismét 500-as, legalább 500-as tornát nyerni, akkor ugye Tokióban, meg aztán később az év során mestertornát is tudott győzni, ugye itt a második játszmában már volt 3-0-ja is, és tényleg ugyanúgy 7-6-4-re nyert Hodar ellen, mint egyébként az év során már egyszer tette korábban, és Fritzelt egyébként ebben a szezonban a 8. olyan játékos az ATP túron, aki azok után tudott tornát nyerni, hogy mérkőzéslabdát kellett hárítson, mert erre még a negyed döntőben Alex Mikkelsen ellen került sor, úgyhogy hát ebben is úgy picit jobban beírta magát a statisztikák könyvébe most Taylor Fritz.
Igen, és tegyük hozzá, hogy Mikkelsen is egy honfitás, tehát hogy egy újabb...
Valahogy megjúlik a baja az amerikaiakat Taylor Fritznek.
És itt is ugye több amerikaival is kellett játszani, mert aztán a következő fordulóban Nakashima volt az ellenfel a legjobb négy között, és ellene is játszmát vesztett, úgyhogy az amerikaiak ellen nehezebb az útja, mint hogyha külföldivel kell játszania. De meccslabdát hárított, és egyébként Wimbledon után látszik az, hogy jó formában tudott visszatérni a kemény borításra, ami úgy, hogy a következő hetekben azért az észak-amerikai kontinensen versenyeznek jó előjel, nyilván neki a US Open az év legfontosabb tornája, van még addig 3 hét, és most úgy tűnik, hogy a formája ez rendben van.
Taylor Fritznek tehát ez nem az első, hanem a 11. torna győzelme volt, de most valahogy így a tenisz elitjében azt látjuk, hogy sokan az áttörést jelentő első torna győzelmüket aratják, hogy Alexander Ehlát már említettük ebben az adásban, múlt héten beszéltünk Quentin Hallisról vagy Lili Taggerről, és hát itt van Krisztina Lihutova, aki 16 évesen és 175 naposan a selejtezőből indulva tudta megnyerni a Memphis-i 250-es tornát, ezzel minden idők második legfiatalabb női teniszezője lett, aki a túron tudott tornát nyerni. Egyébként 1990-ben Mirjana Lucic 15 évesen és 50 naposan volt a legfiatalabb. A 229. helyről így hip-hop 103 helyet előre is jött az orosz teniszezőnő, de azért az, hogy 16 évesen és 175 naposan valaki a túron tudjon egy 250-es tornát megnyerni, az egészen elképesztő, és azért például a legjobb 32 között Jekatyerina Alekszandrovát is a világranglistán 19. helyen álló teniszezőnőt is meg kellett vernie. Igaz, hogy ott volt egy visszalépés is, de hogy azért nem akárkiket tudott felülmúlni.
Zseniális ez a történet, kicsit Valentin Vassaró tavalyi ezres torna győzelmére hasonlít, de nyilván itt a torna színvonala is azért kisebb, a pontozás is kisebb, de már az is alapvetően különleges, hogy valakinek csak egy selejtező mérkőzés kellett lejátszania. Liutovánál ez volt a helyzet, mert szokatlan módon lyukas volt a selejtezős tábla, és így az első 5-6 kiemelt az továbbjutott mérkőzés nélkül, egész pontosan az első 5 kiemelt, és Liutova volt az 5. kiemelt a selejtezőben, úgyhogy neki így csak egy találkozót kellett játszani a főtáblára jutásért, ott Kozrejeva ellen egy honfitás ellen tudott nyerni, 2-1-re, utána jött még egy honfitás, Alekszandrova, aki azért nem kis név, nem véletlen volt ott a világranglista legjobb 20 játékosa között, és oké, feladta a mérkőzés, de hogyha azt nézzük, amikor a feladás történt, nagyon jól állt Liutova, mert 5-4-re vezetett a döntőjátszmában, tehát véletlenül megnyerte volna a mérkőzést akkor is, hogyha Alekszandrova nem dönt a kéznyújtás mellett. Aztán jött Maya Joint, aki ellen szintén az elvesztett első játszma után kellett visszajönni, tehát volt rajta egy extra nyomás, tegyük hozzá, hogy egy 200-on kívül érkező 16 éves játékosról beszélünk, hogyha ezeket mellé rakjuk, akkor még elképesztőbb ez a siker. Utána legyőzött két amerikai játékost, akik nincsenek benne a legnagyobb nevek között, tehát nem a húzó nevek az amerikaiak közül, de azért mégiscsak két olyan teniszező, akinek ott volt a hazai pálya előnye, őket is le tudta győzni játszmaveszteség nélkül, majd pályafutása első WTA torna döntőjén, első WTA tornáján, azután, hogy 6-1-re elveszíti az első játszmát, visszajön ismételten egy 6-1-jel, és a döntőjátszmát 6-3-mal befejezi. Már maga a döntő is érdekes volt, Liutova és Vidmanova eddig nem a tenisz két legismertebb neve volt. Most Liutova esetében ez megváltozik, már csak azért is, mert ezzel történelmet írt. Előtte nem is nagyon volt olyanra példa, hogy 2010-es játékos egyáltalán tornát vagy mérkőzést nyerjen WTA torna főtáblán a hölgyeknél. Egy ilyen teniszező volt. Liutova nem, hogy most csatlakozott ehhez a klubhoz, hanem első 2010-es születésű játékos lett a hölgyeknél, és a férfiaknál sem volt még ilyen, aki tornát tudott volna nyerni 16 évesen. Ez egészen hihetetlen. És akkor is lehet érdekességeket találni, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt évtizedeket tekintve kik voltak ezek a teniszezők. A hölgyeknél 1980-as születésüként Martina Hingis volt az első, aki 1997-ben tudott tornát nyerni. 1990-es születésüként Caroline Wozniacki, aki 2008-ban Stockholmban zárt az élen egy tornát, 18 éves volt, Hingis 17. A 2000-esek közül Olga Danilovics, aki 2001-es születésű és 2018-ban Moszkvában tudott nyerni, ő 17 éves volt, és hármójuk közül Danilovics az, aki a legrosszabb karriert futotta be, mert nincsenek Grand Slam döntői, de ettől függetlenül ő is egy jó játékos, akit a sérülések hátráltattak, azok, akik mondjuk a magyarországi WTA tornákat követték, gyakran találkozhattak vele. A férfiaknál pedig 1980-as születésüként Marat Safin volt az első, aki ugye korábbi világranglista első, 1999-ben nyert Bostonban. 1990-es születésűek közül Milos Raonic, aki 2010-ben San Joséban tudott nyerni, és a 2000-esek közül Carlos Alcaraz, aki 2021-ben Umagban 18 évesen nyert, Raonic 21 éves volt, Safin pedig 19. Ehhez a körhöz csatlakozott most a hölgyeknél Liutova, és itt azért a 7, vagy hát Liutován kívül 6 felsorolt játékosból 5-nek nagyon komoly eredményei vannak Grand Slam tornákról is.
33 győzelem és 4 vereség Liutova idei mérkőzés győzelem vereség mutatója. Május-június során volt egy 12 meccses győzelmi szériája is, és hát ahogy Bálint, te is említetted, tehát még WTA 125-ös tornán sem játszott korábban, úgy sikerült most megnyerni egy 250-es tornát. Hát itt nagyon nagy nevű játékosokat említettél. Én még Jussi Nenent hoznám ide, aki szintén 16 évesen nyerte meg élete első WTA tornáját, és ha megnézzük azokat, hogy a hölgyeknél kik voltak az ilyen legfiatalabbak, tehát mondjuk 17 évnél fiatalabbban első torna győzelmet alatoló játékosok, akkor talán Justinenen a legnagyobb név közülük, ugye hát ő 7-szeres Grand Slam bajnok lett, olimpiát is nyert, zárójelben akkoriban a 2000-es évek elején az egyik kedvenc női teniszezőn volt. Hát meglátjuk majd, hogy Liutovának milyen pályája lesz, milyen karrier tud befutni, azért ez egy óriási mérföldkő, de garanciát azt gondolom, hogy semmire sem jelent. Hát érdeklődve figyeljük majd, hogy ő, vagy akár a múlt héten említett Lili Tagger, aki ugye 18 évesen tudott tornát nyerni, mire viszik majd a jövőben. Beszéljünk akkor a magyar játékosokról, hiszen már Kanadában pályára lépett Bondár Anna, Udvardi Panna és Fucsovics Márton is, ahogy pedig Bálint említette, Marozsán Fábián várja, hogy végre bemutatkozhasson majd a montreali mestertornán. Bondár Anna győzelemmel kezdett Torontóban, a legjobb 64 közé kerülésért az ukrán Ajlina Kalininát győzte le 6-4-7-5 arányban. Kalinina ugye az 54. helyen áll a rangsorban, és hát Bondár Anna idén már harmadik alkalommal nézett farkas szemet az ukrán riválisával, összességében pedig 5-5-ször. Ugye Brisbane-ben Anna, Harabatban Kalinina nyert, ezúttal pedig Bondár volt a jobb. Egy olyan mérkőzésen, ahol hát oda-vissza vették el egymás adogatásait, de szerencsére mind az első, mind a második játszmában Anna tudott egyel többször brékelni. Hát például az első játszmában ott 5-4-es Bondár vezetésnél egy maratoni tizedik játék következett, a hetedik játszma labdáját tudta Anna kihasználni. Összesen 9-szer volt egyenlő 40-40-nél. A második játszmában azért 6-5-nél már könnyebben sikerült fogadóként lezárni ezt a mérkőzést, úgyhogy jó a rajtja Annának, és majd egyébként hát egy szintén jól ismert ellenfél, a belga Mertens következik.
Igen, Kalinina ott abban a maratoni tizedik játékban egyébként 15-40-ről jött vissza, tehát jó pár bréklabdát és játszmalabdát hárított, de Anna megmutatta, hogy ezután is képes megnyerni a játszmát, és a második szett is nagyon szoros volt. Összességében, ha a statisztikákat nézzük, akkor a stabilitás, ami egyértelműen Anna mellett szól, 63%-kal ütötte be az adogatásait, azért ez egy olyan dolog, amin még lehet és kell is fejleszteni, hogyha szeretne tovább jutni, de mindössze 3-2-es hibája volt, ez az ukrán részéről 6, tehát ott sokkal több volt. Kalinina nagyon sok bréklabdát hárított, de Annának nem is kellett annyit, tehát nem is volt az ukránnak olyan sok lehetősége. Szóval ez egy jó tornakezdés Anna esetében, aki ugye a füves borítás után két tornára visszatért salakra, és most ment újból kemény pályára, úgyhogy a hamburgi döntő után viszonylag gyorsan visszatért a kemény borításait az év utolsó fele, harmada előtt. Jó kezdés az ő szempontjából, Mertens ellen bravúr kell szerintem azért a belga formáját látva, de azt bízunk benne, hogy Anna meg tudja szorongatni legalább, és aztán ki tudja, talán el is lehet kapni őt.
Hát Mertens formájához annyit tegyünk hozzá, hogy ugye Wimbledonban játszott utoljára, ott negyed döntőben kapott ki a későbbi győztes Noszkova ellen, és hát érdekesség, hogy egyetlen egyszer találkozott Bondár Anna Mertenssel, éppen Torontóban, szinte napra pontosan 4 évvel ezelőtt 2022-ben, akkor 6-7-1-6 lett Anna szempontjából a mérkőzés végkimenetele, a belga már azért akkor is előrébb állt a világranglistán, nagyjából 20 helyel, hát most is azért a belga az esélyesebb, de bízunk benne, hogy Anna ezt a mostani jó formáját ezt tovább tudja majd menteni. Tovább mentheti formáját Udvardi Panna is Torontóban, miután az első mérkőzés sikerrel abszolválta, a német Liss ellen a harmadik játszmában 2-0-ás magyar vezetésnél ellenfele feladta a mérkőzést. Egyébként egy nagyon kiegyenlített találkozó volt, addig megnéztem, hogy összesen 3-mal nyert több pontot Udvardi Panna, úgyhogy azért talán nem baj, hogy nem kellett ezt végigjátszani, mert ki tudja, hogy akkor mi lett volna. Hát viszont a folytatás az Naomi Osaka ellen következik, nem ígérkezik egy könnyű mérkőzésnek a két nap múlva esedékes találkozó.
Igen, önmagában Osakával játszani az extra, meg lehet mutatni Pannának, hogy mit tud, aki az elmúlt hetekben nagyon konstans teljesítmény nyújt, és megszilárdította a helyét a világranglista legjobb 100 helyzetek között, de ez a Lisz elleni mérkőzés, legalábbis annak a vége az elég érdekesre sikerült. Most a VTA elkezdett kísérletezni az elmúlt időben, hogy a napok összefoglalóit nem meccsenként külön választva töltik föl, hanem egy ilyen egyórás mixben volt minden, ami tegnap történt, és abból nagyjából 3 percet kapott az Udvardi Liss találkozó. Érdekes dinamikával, mert az első játszmában, amit 6-2-re nyert meg a német, ott inkább Udvardi Panna nagyszerű ütéseit vágták be, a második játszmában megfordítva, de a mérkőzés utolsó két labdamenetét is bevágták, ajánlom mindenkinek egyébként megtekintésre. A készfogás maga nincs benne, de a 1-0-nál Liss beüti a két utolsó szervet, ordas nagy kettős hiba előnynél, fogadó előnynél, Az első az a hálóba megy, a második az meg nagyjából a rossz oldalon, T-vonal mögé 4 méterrel, és akkor lesétálnak, és jön a következő meccs összefoglalója. Tehát, hogy nem tűnt úgy, hogy Liz sérült lenne, értelmezhetetlen az, hogy, hogy ott mi történt egész pontosan, mert szerintem ápolás sem kért ki, csak egyszerűen kezet nyújtott, megunta azután a kettős hiba után, de hogy össze van vágva az összefoglaló, az egészen komikusra sikeredett, hogy ott a kettős hiba, aminek a második ütése, tehát a mérkőzés utolsó ütése, az egy nagyon-nagyon vakon megütött labda, és ez követően jön a következő mérkőzés összefoglalója. Emiatt furcsa ez az újfajta koncepció, hogy minden mérkőzést így egymásra indítanak, és egymásra gurítanak egy videóba összerakva, de Udvardi Pannát dicsérjük meg, hogy egy majdnem 2 óráig tartó mérkőzést meg tudott nyerni, és megspórolt véletlenül a német játékosnak egy 30-40 percnyi teniszt, ami Oszaka ellen jól jöhet, és a hölgyeknél is lesz a kanadai mestertornákon magyar játékos, ráadásul 2 is, úgyhogy eddig ezen a héten, amennyire csendes volt az előző néhány nap magyar szempontból, most magyar szempontból vannak sikerek, amikről be lehet számolni.
Pucsovics Márton visszatért, Wimbledon ott először játszott, Corentin Mouté ellen, ott egy 6-2 arányban maradt alul, de hát azt gondolom, hogy magában már az jó, hogy ott tud lenni így a észak-amerikai nyitányon Pucsovics Márton, azok után ugye elmondta, hogy füves szezon befejeztével azért beavatkozásra volt szüksége, vagy van szüksége a vállam miatt, amely továbbra sem 100%-os. Marci szempontjából Winston Salem lehet a célkeresztben, hiszen ugye tavaly ott megnyerte a 250-es tornát, nyilván címvédő az mindig ad egy rangot, ugye versenynaptárban egy tornának, meg hát nyilván azért a pontokat is ott kell védeni, bár nem tudom, hogy most ő jelen helyzetében mennyire foglalkozik egyáltalán a ranglista pontjaival.
Valamennyire muszáj ezzel foglalkozni, mert az a 250 pont a Marci esetében kis túlzással élethalál. Nyilván nem ennyire drámai a helyzet, de alapvetően az az első probléma, hogy Winston Salemben jelenleg nincs ott a főtáblán a ranglista helyezések alapján. Azt gondolom, mivel a torna szervezői már hónapokkal ezelőtt bejelentették, hogyha szükség lesz rá, akkor szabad kártyát fog kapni, de egyelőre nem lehet hivatalosan azt kijelenteni, hogy ott mindenképp el tud indulni. Ehhez szükség lesz vagy néhány visszalépésre, vagy arra, hogy a szervezők szabad kártyát biztosítsanak neki. Teszem hozzá, hogy mondom, szerintem ez meg fog történni, mert a közösségi médiában már hónapokkal ezelőtt Marcival reklámozták az eseményt, de hogyha azt nézzük, hogy a magyar játékosnak most 750 pontja van az élő ranglistán, amivel jelenleg a 81. helyen áll, ez az élő világranglista, tehát ami majd Montreal után fog frissülni, nyilván azok a játékosok, akik mögötte vannak és pontokat szereznek, megelőzhetik őt, de nézzük meg, mit jelent ez a 250 pont, ugye ezt nem nehéz kiszámolni, hogy 500-ra fog visszaesni, hogyha addig még nem gyűjt, jelenleg az a 128. pozíció, ez Grand Slam tornákon már selejtező, ott újabb 3 mérkőzés kellene megnyerni, nyilván ez csak Ausztráliától lépne majd életbe, mert a US Open azért megvan a főtábla, de Marci azért már a koráról beszéltünk, meg a sérüléseiről beszéltünk, hogyha kicsúszik abból a körből, ami garantált főtáblát jelent Grand Slam tornákon, nagyon nehéz lenne még egyszer visszajönni, amit megcsinált 2 évvel ezelőtt fantasztikus fél szezonnal, az nem biztos, hogy az ő egészségi állapotával már újból menne. Úgyhogy én azért gondolom azt, hogy Winston Salemre mindenképpen figyelni kell, és formát időzíteni, mert ebből a 250 pontból, még hogyha nem is sikerül az összeset megvédeni, valamennyit meg kell próbálni.
Mi meg akkor azért picit figyeljünk a már említett US Open, már pedig azért, mert ugye napokban egy nyilvánosságra hozták, hogy a vegyes párosokban, ami most szintén majd a torna egyéni küzdelmei előtti 3 napon lesz lebonyolítva, milyen sztár párosok álltak össze, mert ahogy az már tavaly is így volt, és ahogy tavaly is beszéltünk róla, a szervezők hát azt preferálják, hogy a nagy nevű egyéni játékosokat tegyék össze, mindenféle izgalmas párosokba, is ők adjanak kvázi egy ilyen nagy hírverést is az egész US Opennek, hát ez tavaly is jól sikerült, mert a pályákon 78 ezer néző volt, a közösségi médiában több mint 2 milliós elérése volt csak ennek a vegyes páros küzdelemnek, és hát voltak már olyan nevezők, olyan párosok, akit július korábbi napjaiban is tudni lehetett, hogy rajthoz állnak, de most a tegnapi napra kaptunk újabb neveket, és hát izgalmasabbnál izgalmasabb párosok vannak. Nem tudom, Bálint, neked melyik duó tűnik a legjobbnak, ugye arra már utaltunk, hogy Arina Szabalenka és Novák Djokovic egymás oldalán fognak játszani, emellett melyik az a páros, melyik azok a párosok, amiket te így kiemelnél.
A Casper Ruud, Iga Świątek kettős is érdekes lesz. Iga Świąteknek a hölgyeknél korábban, amíg játszott párost, addig voltak sikerei, úgyhogy emiatt is izgalmas lesz. Leila Fernández és Francis Tiafoe kettőse is izgalmasnak hangzik, mert Fernández ugye már Babos Timi oldalán is megmutatta, hogy azért tud nagyon szépen játszani, hogyha szeretne. Zverev és Townsend az kicsit váratlan összeállás, de a német már friss Grand Slam győztes játékosként mutathatja meg azt, hogy mit tud ebben a formátumban. Izgalmas kettősök vannak, Rybakina és Fritz is egy olyan páros, amire nem feltétlen számított volna az ember. Ami az érdekes része, hogy nem nagyon találni olyan egyéni játékosokat a hölgyeknél meg a férfiaknál, akik amerikaiként álltak volna össze. Ez úgy azért hiányzik a US Open-en szerintem. Jó lett volna látni mondjuk Taylor Fritzet valamelyik amerikai női játékossal összeállni, és el is elindul, azt tegyük hozzá, azt nem emeltem még ki, hogy lesz egy Ozsi Eliasszim kanadai Fülöp-szigeteki duó, úgyhogy az is izgalmas lesz el a mostani formáját látva.
Hát én még akkor két párost tennék ezt hozzá, nyilván, hogy ez Svitolina és Monfils házaspárként, megismerve Monfils hát előadói képességeit, illetve az ilyen gálameccseken nyújtott fantasztikus performanszait, és hát akkor egy japán duó, tehát Naomi Osaka és Kei Nishikori, nyilván utóbbi azért már nincs karrierje csúcsán, de nekem szimpatikus, hogy mondjuk egy két japán teniszező összeáll, két jó nevű játékosról van szó. Ennyi fért már a Fonák és Tenyeres magazin műsorba, jövő héten jelentkezünk, lehet, hogy majd akkor beszélünk tengeren túli jégkorongról magyar vonatkozással, de ezt most eltesszük a következő hétre. Most hírek következnek, aztán pedig sporttörténelem itt a Nemzeti Sportrádióban. További jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pátráztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszó!